A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autóvolán Kft. Autóvolán, a megbízható sofőriskola.
Perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, a Gyagási Levente vagyok. Ahogy az év elején lenni szokott, a szakemberek optimistán nyilatkoznak az infláció alakulásáról. A Román Nemzeti Bank egy korábbi közleménye szerint az infláció az előrejelzetnél közel 9 hónappal korábban, már a harmadik negyedévben egy számjegyűvé mérséklődik. Decemberben a vártnál jóval kisebb szintre csökken, majd a jövő év második felében lassul a csökkenése. Mikor fogjuk érezni a zsebünkön ezt a csökkenést, illetve mennyire érezzük az áremelkedések hatását kiváltképpen ilyenkor ünnepek idején? Erről szólunk mai műsorunkban. Meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató. Tisztelettel köszöntöm, jó napot
kívánok! Jó napot kívánok!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Közgazdászként és hát nem utolsó sorban családapaként mennyire érzi az infláció hatását, amikor elmegy mondjuk vásárolni ilyenkor húsvéti ünnepek előtt? Bár még egy kicsit korai húsvéti ünnepekre bevásárolni, de egy-egy nagyobb bevásárlásnál bizony érződik, hogy nem kis áremelkedés volt.
Igen, hát mi egy 5 tagú család vagyunk, és hetente egyszer elmegyek nagy áruházba, és olyankor megtöltök egy bevásárló kosarat, és bizony egy 5 tagú családnak egy heti bevásárló kosár az olyan 350-400 lejről felment, most már szinte 500 lejt ott hagy az ember hetente. Az nagyon sok, tehát megérződik, és ez azt is mutatja, hogy azért az élelmiszer infláció az nagyobb, mint a átlagos infláció, mert ott veszik az összes termékeket.
Igen, mi okozza, elsősorban minek tudható be ez az évek óta nem tapasztalt magas szintű pénzromlás?
Hát végül is nagyon sok oka van. Egyik dolog az, hogy nem tanultunk meg együtt élni a gazdasági válságokkal. Máshol talán ránevelik az embereket erre, hogy legyenek vele tisztában, hogy 9-10 évenként a gazdaság recesszióba fordul, és mondhatnám azt is, hogy hiányos gazdasági nevelés komolyabban kéne venni, és talán már kisiskolásoknak kellene oktatni, hogy ez egy természetes folyamat, meg kell tanulni vele együtt élni, és akkor vannak más problémák, hát Covid járványból alig jöttünk ki, Kínában azért még továbbra is lezárások voltak egy évvel tovább, mint Európában, és nagyon sok terméket Kínából hoznak be. És mivel nem hoztak be Kínából termékeket, áruhiány keletkezett, hát legalábbis azokból a termékekből, annak van a hiánynak van egy ilyen áremelő hatása.
Mert nagyobb a kereslet, ugye?
Így van. Persze, természetesen. És akkor alig jöttünk ki, vagy még csak fél lábbal voltunk kijöve a Covid-járványból, hát jött ez a orosz-ukrán háború, és jöttek az orosz nyersany, tehát energiahordozókra és nyersanyagokra a különböző szankciók és importiralmak, és ez akkor hirtelen nagyon megemelte úgy az üzemanyagoknak, mint a földgáznak az árát, és bizony egészen véletlenül úgy esett, hogy a Covid-járvány alatt hőizolálták a tömbházunkat, jött az áremelkedés, és azt láttam, hogy a gázszámláink egyáltalán nem csökkentek a hőizolálás hatására. Viszont láttam azt, igen, tehát azt láttam, hogy fele annyi gázat fogyasztok, mint előző években. De sajnos a gázszámlák ugyanakkorák maradtak, úgyhogy örültem ennek, hogy legalább sikerült idejébe befejezni ezt. Ez is óriási nagy sokkot adott, mert szállítás, világítás, fűtés, minden megemelkedett, és ezt át szokták hárítani, úgy a fuvarozó cégek, mint a termelő cégek általában áthárítják a vásárlókra. Hát mondjuk az nagyon jó, most már látom, hogy a gáznak is, és az üzemanyagoknak az ára is erősen csökkent. Épp most, mikor jöttem ide a rádióstúdió fele a kocsival, láttam, hogy már a motorina ára is 7 lej 10 bani alatt van. És biza volt 8 lej 50 ban is néhány hónappal ezelőtt. Úgyhogy...
Igen, hát ugye az most kérdés, hogy a világpiaci áralakulását mennyire követi majd a kiskereskedelmi ár, mert növekedésnél nagyon gyorsan reagál a piac, csökkenésnél már nem annyira.
Igen, tehát végül is ez volt a kérdés, hogy mikor fogjuk érezni a zsebünkön, hogy megszűnik az infláció. Sajnos a legtöbb ár az nem fog csökkenni, hanem meg fog maradni. Tehát azt jelenti végül is az árstabilizálódás, hogy nem nőnek tovább az árak. Az, hogy mikor érezzük meg a zsebünkön, az attól függ, hogy mikor emelik meg a fizetésünket. Vagy mikor nőnek a bevételeink. Mert bizonyos jövedelmeket szoktak indexálni, követik az inflációt. Valószínűleg meg fogja emelni előbb-utóbb a országvezetőség a kötelező minimálbért, hogy követni tudják az inflációt, és hogyha a minimálbér emelkedik, akkor illik minden ágazatban egy kicsit emelni a béreken, de ez gondolom még néhány hónapnyi csúszás lesz.
Igen, mert hogy ez a bizonyos indexálás azért az hónapokkal később követi ugye az infláció alakulását. Azt mondta, hogy nem tudunk együtt élni ezekkel a 9-10 évente ismétlődő válságokkal. Ezeket a válságokat mi okozza? Mitől van ez a ciklikusság? Mert hogy valóban úgy van, hogy nagyjából minden évtizedben van egy kisebb, nagyobb gazdasági válság. Ennek mik az okai?
Hát legegyszerűbben én ezt úgy szoktam elmagyarázni, hogy a szocializmus utolsó éveiben cukrot, lisztet, egyéb ilyen dolgokat csak jegyre tudtunk vásárolni, és amikor megszűntek ezek a korlátozások, akkor ha valaki valahonnan hozott be cukrot, és azt adta el, nagyon meg lehetett belőle gazdagodni. És ez odáig fokozódott, hogy valamikor 1990 végén, vagy 91 elején azt láttam, hogy már a vegyi tisztítókban, ahol a ruháknak ezt a vegyi tisztítását végezték, már ott is cukrot lehetett kapni. És általában ez történik a gazdaságban, hogy mindig vannak az innovátorok, vannak azok, akik elsőnek lépnek, elsőnek kitalálnak valamit, és abból, mivel ők az elsők és egyedül vannak a piacon, nagyon jól meg lehet gazdagodni. Ezt meglátják mások, hogy ez egy nagyon profitabilis, nagyon nyereséges ágazat, és kezdenek belépni. És minél többen lépnek be, annál nagyobbá válik a verseny, annál jobban lecsökkennek az árak, és amikor már a ruhatisztítóba is cukrot lehet kapni, az azt jelenti, hogy túl kínálat van. És ilyenkor az kell történjen, hogy aki későn lépett és ügyetlen volt, az csődbe kell menjen azért, hogy az épületei, a gépei, a munkásai felszabaduljanak, hogy az innovátorok, ha lépni akarnak, akkor legyen munkaerejük és legyen gépeik. És akkor megint valaki lépni fog, megint beindul a gazdaság egész addig, amíg megint elítődik az egész, és ez így folytatódik ciklikusan. Ez az egyik magyarázat, hogy sajnos végül is ezt így nagyon könnyű elmondani a rádióba, de ez emberi sorsokat tesz tönkre is, mert valóban csődbe kell menjenek egyesek, és el kell veszítsék a gyárépületeiket, esetleg ingatlanjaikat, kocsikat. Tehát itt emberi tragédiák vannak, de így tudandóan megújulni, és így jönnek az újabb és újabb termékek.
Most már egyértelmű, hogy egy újabb gazdasági válságban vagyunk benne?
Hát mindenképpen én azt mondanám, tehát most, ha megnézzük azt előző hetekben, hallani lehetett amerikai és svájci bankcsődökről, és ettől is bepánikolnak az emberek, és sokszor a pánik az egy ilyen ördögi körré válik, és hát ez az ördögi kör, ez így ilyen spirálszerűen be tudja vonzani az embereket egy újabb válságba. Úgyhogy valószínűleg egy válságnak az elején vagyunk. Most az a helyzet, hogy a közgazdászok nem értenek egyet, nem mindenki ért egyet ezzel a ciklus elmélettel. Van viszont olyan, aki azt mondja, hogy a legnagyobb ciklusok azok olyan 80 éves ciklusok. Tehát, hogyha 1928-as nagyválsághoz hozzáadjuk a 80 évet, akkor kijön a 2008-as válság. Ha kivonjuk belőle a 80 évet, az 1848, és akkor sem volt nyugalom. De hát lehet benne nem hinni, de attól úgy látszik, hogy van valami. Tehát nem...
A jó hír az, hogy még akkor kell várni, vagy 60 évet a következőre.
Igen. Tehát nem lesz annyira mély, és nem lesz annyira kemény válság, mint a 2008-as, de ilyen kisebb válságok, ezek ilyen 8-9-10 évenként vannak.
Uh-huh. Pánikot keltett a pénzpiacon ezeknek a bankoknak a csődje, vagy ez elszigetelt eset, vagy lehet ez akár az előjele ennek a bizonyos negatív folyamatnak?
Sok elemző azt mondta, hogy ez az előjele egy ilyen dolognak, viszont azt mondják, hogy amikor 2008-ban Lehman Brothers Amerikába csődbe ment, és beütött az a előbb ingatlan piaci, és aztán hitel és pénzügyi válság, akkor nem voltak eléggé felkészülve a bankok, most azért jobban fel vannak készülve, és kitaláltak sok védekező mechanizmust. Most Amerikában egy olyan bank ment csődbe, amelyik ilyen startup vállalkozásokat támogat. És azok nagyon-nagyon-nagyon kockázatos vállalkozások, mert általában 10-ből 9 megbukik, és annak az egynek a nyereségéből kell kipotolni a másik 9-nek a veszteségét. És egy ilyen bank bukott be, amire azt mondják nagyon sokan, hogy hát végül is ez várható volt, és természetes. De Credit Suisse-re is azt mondják, hogy hát már évek óta baj van, csak most volt talán az utolsó csepp a pohárba is, és azért romlott össze. Valószínűleg meg fog előbb-utóbb állni, ha csak nem lesz túl nagy a pánik. A pánik az pedig hát olyan, hogy emberi viselkedés, azt nem lehet teljes mértékben előre jelezni.
Milyen szerepük van a nemzeti kormányoknak, illetve a nemzetközi pénzintézeteknek? Valamit ilyen esetben tudnak segíteni, be tudnak avatkozni valamennyire, hogy megnyugtassák a piacot?
Hát a kormányok be tudnak avatkozni, tehát léteznek gazdaságpolitikai eszközök, létezik a fiskális politika, vagy a jegybankok be tudnak avatkozni monetáris politikán keresztül. Ez az egyik dolog, hogy tudják ezeket a megszorító vagy kiterjesztő gazdaságpolitikákat alkalmazni. Másrészt pedig ott van, hogy szabályozni tudnak, és hogyha meghatározzák, hogy egy banknak milyen legyen a tőke struktúrája, mennyi hitelt szabad kihelyezzenek, mennyi készpénzzel kell rendelkezzenek, mekkorák kell legyenek a tartalékaik, akkor ezzel tudják befolyásolni a dolgokat, mert hogyha van a banknak elég tartaléka, akkor nem áll fenn az a veszély, hogy fizetésképtelenné váljon.
Mai meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató, telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukacmarosvásárhelyiradio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni mai műsorunkba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. István írja SMS-ben, üdv, és mi a helyzet a nagy hitellufikkal?
Hát a hitellufi, most nem tudom, hogy a 2008-asra gondol, mert az volt egy hitellufi. Az történt, hogy Amerikában a vezető politikusok azt mondták, hogy legyen mindenkinek saját háza. Mert azért ott az embereknek, a legtöbbnek nincs saját ingatlanja, hanem bérbe, bérház, bérleti szerződések mellett élnek, és elkezdtek hiteleket adni arra, hogy az emberek tudjanak lakást vásárolni, és sajnos, vagy nem sajnos, hát végül is a bankügyintézők, akik adják a hiteleket, százalékot kapnak, jutalékot kapnak arra, hogy mennyi hitelt adtak ki, és azért, hogy sok pénzt keressenek, minél több hitelt kezdtek adni, és a végén szinte mindenkinek, aki fizetőképes volt már hitele, és elkezdtek hiteleket adni olyan embereknek is, akik nem voltak teljesen fizetőképesek, és azok már kevésbé képzettek, kevés a gazdasági folyamatokhoz kevésbé értő emberek voltak, felvették a hiteleket. Ráadásul úgy voltak ezek a hitelek, hogy azt hiszem, hogy volt valami fél évnyi törlesztési moratórium, tehát csak egy fél év után kellett elkezdeni fizetni a törlesztő részleteket. Fél évig jól elvoltak, és amikor kellett fizetni a törlesztő részleteket, rájöttek, hogy nem tudják fizetni, nem tudnak megélni. És akkor az történt, hogy a leghitelképtelenebb emberektől elkezdték a bankok elvenni a lakásaikat és elárverezni, és mivel sok lakást vettek el, és sok lakást akartak elárverezni, megnőtt a piacon a lakás kínálat, az ingatlan kínálat, és mivel túl sok lakás volt a piacon, elkezdtek lezuhanni az árak. És ingatlan hitelek, általában úgy vannak ezek a jelzálogok, hogy a lakás árának valamennyi százalékát kölcsönadják az embernek, de kevesebbet, mint amennyi a lakására. Viszont azzal, hogy lementek a lakásárak, nagyon sok olyan ember, aki eddig tudta fizetni a törlesztő részleteit, a lakásának lement az ára, és bank azt mondta, hogy a lakásodnak az ára az nem fedezi a jelzálogod teljes tömegét, úgyhogy gyere is hozzál be még 10-20-30-40 ezer dollárt pluszba. Na, azok nem tudták bevinni, és akkor ezektől is kezdték elvenni a lakásokat. Még több lakás, még több ingatlan jelent meg a piacon, még jobban lementek az árak, még több ember vált így fizetésképtelenné, tehát beindult megint egy ilyen ördögi kör, és ez okozta a 2008-as lufit. Hát, ez volt az egyik dolog.
Igen, tulajdonképpen mi nálunk is gyakorlatilag ez volt a probléma, csak nem lakásokkal, hanem a bizonyos fogyasztói hitelekkel, mindenki igen. Tévét, meg hűtőszekrényt, meg egyebeket vásárolt. Tehát kis mértékben ugyanaz volt.
Igen, tehát ez szokott lenni a gazdasági válságoknak az előjele, amikor megjelennek azok a tévéreklámok, hogy csak a személyazonosság igazolvány felmutatásával lehet hitelt kapni, az azt jelenti, hogy a bankok már mindenkinek, minden fizetőképes embernek adtak hitelt, és azért, hogy a hitelt lenyomják az emberek torkán, nagyon megkönnyítik a hitelfelvételt, és ezután szoktak mindig jönni az összeomlások. Tehát amikor megjelennek ezek a tévé és rádió reklámok, hogy milyen könnyű a hitelt felvenni, rá egy-két évre lehet számítani az összeomlásra.
De most nincsenek ilyen reklámok.
Most nincsenek.
Nem lennének.
De nem igazán szoktam tévézni, de a rádióban is meg szokta ütni a fülemet.
Nincs. Én úgy, nem, legalábbis nem túl gyakoriak. Európai Uniós szinten milyen arányúnak mondható a romániai infláció? Mert azt halljuk, ugye hát az infláció is egy statisztika, nem tudjuk, hogy ez mennyire valós, de hát nagyjából tükrözi a realitásokat. Románia valahol ott
középmezőnyben van, igen. Uh-huh. Hát nincs nálunk akkora baj, mint például Magyarországon, hogy a szomszédokat nézzük. Igen. Magyarországon a legnagyobb.
Ott Magyarországon mi okozta ezt a magas inflációt? Ott nem tudom, hibás volt az állami beavatkozás? Vagy nem jó irányba?
Hát igen, például ezek az árstoppok, és ennek volt egy ilyen hatása.
Mert hogy az gazdasági szempontból azt tudjuk, hogy az nem egy jó intézkedés.
Beavatkoztak a piacnak a működésébe, és nem a megfelelőképpen avatkoztak be a piacnak a működésébe, mert hogyha árstoppot teszünk valamilyen termékre, az azt jelenti, hogy a gazdagok is és a szegények is ugyanannyit kell fizessenek érte, és ha például rezsi árstoppot vezetünk be, akkor a magánúszó medencém fűtésére is kevesebbet kell fizessek.
Ugyanúgy, mint az egyszobás lakásra.
Mint az egyszobás lakásra. Úgyhogy más országokban ezt inkább úgy szokták megoldani, hogy a hozzáadott értékadóval játszanak, tehát inkább az adókat csökkentik, és úgy ki tudják szűrni ezeket a hatásokat.
Ja, viszont úgy tűnik legalábbis első látásra, hogy a román kormány intézkedései viszont nem voltak rosszak az energiaárakat illetően, hogy egy bizonyos és egy árplafont vezethet be nyilván a fogyasztás mértékének megfelelően. Ezzel úgy tűnik, hogy jól túléltük ezt a fűtésszezont.
Igen, ez jó volt. Tehát nálunk azért nagyon sokszor szokták utánozni a nyugat-európaiakat, és akkor néha ez bejön.
Most ez máshol is ezt csinálták? Tehát utánoztuk, vagy ez egy saját találmány volt? Mert a magyar példát nem utánoztuk.
Azt nem utánoztuk, szerencsére. Más, tehát minden ország megpróbált kitalálni valami ilyesmit. Volt, ahol ilyen visszatérítések voltak, volt pedig, ahol az adókat csökkentették. Vagy ez a visszatérítés, ez is egy jó módszer.
Igen, és apropó, ugye infláció és adók, korábbi válságban is például az történt, hogy az állam az adók emelésével próbálta ugye a saját bevételeit valamelyest kompenzálni, most viszont nem történtek adóemelések. Akkor azt jelenti, hogy ennyit maturizálódott az állam, vagy pedig valóban nem vagyunk még, vagy nem vagyunk gazdasági válságban. Mert szó volt itt is időben, tehát, hogy adókat emelnek, igen. De aztán mégiscsak elmaradt.
Az szokott történni, hogy ha válság van, úgy lehet kijönni a válságból. Végül is válságok általában együtt járnak azzal, hogy vállalatokat zárnak be, nő a munkanélküliség, és azért, hogy ne kelljen a vállalatokat bezárni, azt kell elérni, hogy a vállalatok termékei iránt legyen kereslet, tehát legyenek vásárlók, és ahhoz, hogy legyenek vásárlók, az adókat, tehát több pénz kell legyen az emberek zsebébe, és ahhoz, hogy több pénz legyen a zsebükbe, nem emelni kell az adót, hanem csökkenteni. Tehát az, amit a Románia csinált 2009-2010-ben, az nagyon nagy butaság volt. Még válságban voltunk, és azzal, hogy az emberek zsebéből kivették a pénzt, még nagyobb válságba lökték. A helyes az, hogy csökkenteni kell az adókat, amikor válság van, azért, hogy az embereknek maradjon pénze vásárolni, mert ha marad pénzük vásárolni, akkor nem kell bezárni a vállalatokat.
És több adó is befolyik, nyilván tulajdonképpen. Egy hallgatót köszöntök. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Attila vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy lehetséges közgazdaságilag, hogy 2022-ben a nagyvállalatoknak, a bankoknak, a elektrikának, stb. Óriási profitja van, több mint 20%-kal több volt 22-ben, mint 21-ben. Tehát azt jelenti, hogy a szegények fizették ezt, és az állam is inkasszálta a pénzt, plusz a bankok és a nagyvállalatok. Tehát jobb volt a 22-es év gazdaságilag a nagyvállalatoknak, mint a 21-es.
Holott azt mondjuk, hogy energiaválság volt, ugye?
A szegények még szegényebbek lettek, plusz a következő észrevételem van. Emelték a nyugdíjat 12,5%-kal, az infláció 16,5 körül mondják, aztán egyesek többet is mondanak. Tehát nem emelték a nyugdíjakat, hanem csökkentve kaptuk meg év elejétől, ködve az infláció minő az év folyamán is. Ha így megyünk év végéig, azt jelenti, hogy már megint lecsökken még vagy 15%-ra, vagy nem tudom mennyi. Plusz Romániában voltak a legnagyobb a bankoknak a profitja. Hogy lehet ez?
Igen.
A legszegényebb országnak a nagy vállalatja és a bankoknak a legnagyobb profitja volt 2022-ben.
Igen, köszönjük szépen a kérdéseket. Ez hogy lehetséges? Valóban ez történt, hogy azt mondjuk, hogy energiaválság van, drágul a világpiacon az energia, és mégis az energia forgalmazó vagy termelő vállalatok óriási profitokra tesznek szert.
De itt egyrészt ezt levettem, így nem jön vissza a fülembe a hang. Tehát az történik az energia termelő vállalatoknál. Ebben nem vagyok szakértő, csak hallgattam néhány előadást én is, amikor volt az energiaválság, hogy ezek egy fél évre, vagy még hosszabb távon előre megkötik a beszállítókkal a szerződéseket, akkora árakon, amekkorákra gondolnak, hogy fel fognak nőni az árak, és amikor kezdődött az orosz-ukrán háború, és úgy nézett ki, hogy nagyon-nagyon-nagyon el fognak szaladni az árak, akkor megkötötték a szerződéseket ilyen nagy árakon. Természetesen ezeket a nagy árakat, vagy hát inkább azt mondanám, hogy sajnos, de hát részükről elválható volt, áthárították ezeket a nagy árakat
a fogyasztókra,
a háztartásokra, és közben nem maradtak olyan magasak az energiaárak, és ez volt az egyik, ami nyereséget okozott.
Igen, hát ilyenkor jöhet, viszont a magyar kormánynak ez jó döntése volt a románnal ellentétben, hogy extra profit adót vetett ki ezekre a vállalatokra.
Igen, itt az történik, hogy vannak olyan termékek, azt mondják a közgazdaságtanban, hogy természetes monopóliumok. Hát vannak olyan cégek, amelyek egyedül vannak egy-egy bizonyos területen, mert csak úgy tudnak működni, és ezeknél az állam be kellene valamennyire avatkozzon az árszabályozásba. Mert furcsa mód, amikor 90-es években volt a privatizáció, és azt mondták, hogy hát mindent át kell adni magánkézbe, az elektromos áram és gázszolgáltatást eladta Románia magánkézbe, de francia és német állami vállalatoknak. Tehát ez azért egy kicsit furcsa, mert ha a francia állam vagy a német állam tud jól működtetni gáz- és villanyvállalatokat, akkor megfelelő menedzsmenttel biztos tudott volna a román állam is működtetni ilyen vállalatokat. Igen, tehát ezek a vállalatok kihasználják a lehetőséget, és ha nincsen árszabályozás, akkor a lehető maximális árat elkérik az emberektől. Ami a bankokat illeti, hát legtöbb bank is tulajdonképpen külföldi tulajdonban van nálunk is, és bankok is annyi akkora kamatokat kérnek, vagy akkora működési költségeket vesznek el az emberektől, amennyit az emberek hajlandók megfizetni.
Igen, a nyugdíjak emelkedése mennyire követi az inflációt, vagy mennyire kell, hogy kövesse az inflációt, megint csak közgazdasági szempontból beszéljünk, mert a politikai szempontok azok sokszor mások.
Hát most az inflációval az a helyzet, hogyha megnőnek az árak, akkor az emberek vásárolnak, minden terméken ott van a hozzáadott értékadó, és ha drágább a termék, akkor nagyobb rajta az adó. Tehát az állam az mindig jár. Igen, az állam az tulajdonképpen jól jár az inflációval, mert több pénz jut nekik, és ezért ők mindig kicsit lassabban emelik a transzfereket, tehát a szociális segélyeket, nyugdíjakat, egyéb ilyen juttatásokat, mindig kicsivel lassabban emelik, mint az infláció, mert ez nekik jó, és az ő zsebükbe megy a pénz.
Vannak most jelei annak, hogy a 20%-ot is meghaladó infláció valóban 7-8%-ra zsugorodhat évvégére? Ezt mondták a jegybank szakértői. Hogy...
Hát, ha jegybank szakértői ezt mondják, akkor több, mint valószínű, hogy igazuk van.
Igen, csak mindig az, hogy közben jön valami. Hát mi azt mondtuk ugyan, de hát akkor nem számoltunk ezzel a jelenséggel.
Igen, erre angolul úgy van az, hogy egyrészt ez történik, másrészt az történik, hogy on one hand történhetik ez a dolog, on the other hand történhetik az a dolog, és ezért Ronald Reagan egyszer azt mondta, hogy ő félkarú közgazdász szakértőket szeretne alkalmazni. Mert az nem mondhatja azt, hogy on the other hand, hogyha csak egy karja van. Igen, tehát mivel az emberek megpróbálnak a lehető legjobb körülmények között élni, és mindenféle helyzetből megpróbál kihozni a lehető legtöbbet, nem lehet erőle jelezni az emberek viselkedését. Mert valamit csinálnak, emberek elgondolkoznak, hogy ezt vajon miért csinálták, és megpróbálnak úgy viselkedni, hogy nekik jó legyen. Azt mondják, hogy ez egy ilyen reflexív hatás, és emiatt jönnek közbe olyan dolgok, amikre nem szoktak számítani a szakértők, és akkor csodálkoznak.
Egy újabb hallgatót köszöntök, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a meghívott urat, a szerkesztőről. Gyuri vagyok, Marosvásárhelyre. Egy kérdést szeretnék feltenni, nem tudom, tudva válaszolni rá. Itt Marosvásárhely mellett volt egy nagyon jól menő disznóhízlalda, gernyesztek, gondolom tudja, hallottak róla. És azt egyik napról a másikra privatizálták, és adossága nem volt. És az a cég, amelyik megvette, tönkre tette. A mai nap ott még azt mondják, hogy még a betonoknak a nyoma sincsen, úgy tönkretették. Szóval a föld egyenlő. Ezért nem felel senki, mikor Romániának 80%-a a disznóhúsnak külföldről kell bejöjjön. Ezért nem felel senki gazdaságilag az országba itt is. Csinálunk mindent. Erre lennék kíváncsi, mi a véleménye, a meghívott úrnak.
Igen, köszönöm, köszönjük szépen, viszont hallásra.
Hát nem a Gernyeszegi disznóhízlalda volt az egyetlen ilyen privatizációs ügy, sajnos. Ez kihasználták akkor a 90-es években azt, hogy nem léteztek a megfelelő törvények, nem létezett a megfelelő ellenőrzés, és ezeket a törvényi kiskapukat kihasználva át lehetett játszani a cégeket olyan emberek vagy olyan vállalatok kezére, akik rátették a kezüket a nyerességre, rátették a kezüket az eszközökre is, és nem mindent.
Csak egyet nem értünk, hogy miért hagyták megbukni ezeket a cégeket, ha már az övék volt.
Itt azt hiszem, hogy legtöbbször a hozzáértés hiánya a probléma. Mert ha van ellenpélda is, de nagyon kevés. Mert hogyha olyan ember tette rá a kezét, aki tehetséges volt, és valóban jó menedzser volt, és akart valamit, az fel tudta futtatni a... Nem akarok neveket használni, de nagyon jól menő cégeket lehetett csinálni, és meg lehetett menteni ilyen vállalatokat.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója az Autovolán sofőriskola. Autovolán. Tanulj meg biztonságosan vezetni.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam dr. Szabó Árpád közgazdász, egyetemi oktató volt. Én köszönöm szépen, hogy válaszoltak.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.